Cserháti Péter, az Egészséges Budapest program koordinálásáért felelős miniszteri biztos az Aréna ma esti vendégen. Ugye a rövid szünetről éppen ott tartottunk, hogy Budán mi minden fog történni ebben a programban. Beszéltünk a Szent János és a Kútvölgyi Kórház összekötéséről, alagútról, hídról és egyebekről. Szó volt ugye a többi intézményről is, amelyek nem részei ennek a programnak, de ugye is fogalmazott fontosnak. Egy picit maradjunk még Budán. Kelenföldön szuperkórház, vagy már működő intézmények bázisán lesz valamilyen kibővített intézmény?
A kormány egy konkrét döntése mentén ott egy teljesen zöldmezős beruházás előkészítése zajlik, ami nekünk is szokatlan, olyan értelemben, hogy a többi helyszínen meglevő kórházak fejlesztése, meglevő egészségügyi ingatlanokon történő munka, ott pedig egy erre korábban nem trenírozott területen kell sok szempontot figyelembe véve, vízminőségvédelemtől közlekedésfejlesztésen át lépni. Ez azért is fontos, mert ez nem csak egészségügyi ágazati, hanem társtárcák közreműködését kívánó feladat, de hát a Fejlesztési Minisztérium, illetve a Vagyonkezelő ZRT munkatársai végeznek ott elég sok feladatot. Ott valóban a szakmai előny az, hogy egy teljesen zöld mezős, de hát mindenfajta kompromisszumtól mentes orvosszakmai tömb hozható létre. Ennek az orvosszakmai fejlesztése utolérte a többieket, ami azért fontos, mert jócskán volt maradva, hiszen erről a döntés csak tavaly október végén látott napvilágot, míg a többiek már nyáron utasítást kaptak idézőjelben a helyszínek alapján a fejlesztésre, de hát Nol Tamás munkatársam, az a mérnök kollega, aki ugye név szerint is kapott erre megbízást, csapata felzárkozott orvosszakmai szempontból, de valóban ott még számos olyan egyéb közlekedésfejlesztés és olyan lépés van, amelyik a többi helyszínen nem, és ezért ez igényli a társtárcák együttműködését.
Elég lesz az idő az előkészítésre ennyire bonyolult helyzetben, amikor közlekedésről sok minden másról is kell egyeztetni? Hogy látja?
Hát ott ugye annyiban kedvezőbb a helyzet, ugyanakkor, hogy nem kell a költöztetéssel törődnünk. De hát, amit említettem a Szent István, Szent László kórház esetében, ott a betegellátás biztonságát egy nagyon komoly logisztikai lépéssel tudjuk csak a építkezés idejére megoldani. Itt nincs ilyen problémánk, ez egy előny, amit viszont a fenti problémák egy picit nyilván idézőben kompenzálnak.
Egészségügyi szakértők miközben persze üdvözlik a programot, hiszen mindenki tisztában vele, hogy Budapestnek szüksége van erre, főleg budai oldalnak. Természetesen szüksége van arra, hogy a kórházi rendszer egy kicsit átalakuljon. De azt mondják, hogy talán probléma az, hogy nem csökken a kórházaknak, az intézményeknek a száma, miközben jó néhány intézet van, amelyiknek talán ma nem lenne feladata, nem kellene feltétlenül kórházként működnie. Valóban így van, ez nem csökken a számuk?
Hadd pontosítsak, 10 nagy telephely összevonását tűzte ki, nem tűzte ki, hanem ez derült ki, hogy ezt kell meglépni a program révén, amik valaha önálló kórházak voltak. Egy kicsit furcsa a kép, mert nem kórház szűnik meg, hanem telephelyek összevonásával optimalizálom. Például ez a Szent István kórház telephelyén létrejövő, a baleseti intézet odaköltözésével megalakuló centrum mellé átvisszük jelen javaslatunk szerint a Szent László kórház híres egykori fertőző infektológiai és csontfelőtranszplantáció ágyait is, és átvisszük a Gyáli úton még kijebb levő harmadik telephely, az úgynevezett Merényi kórház telephely kapacitásait is. Ez a két telephely gyakorlatilag teljesen kiürül. A egykori MÁV kórház, amelyik egy önálló kórház volt valaha, de most a Honvéd kórház 2. számú telephelye a Podmanicki utca sarkán, amit javaslatunk szerint teljesen kiürül, mert ez a kettévágott 600-600 ágyas kórház, a Honvéd és a MÁV egyesítése hozza létre ott északon azt a centrumot, amit szakmailag mi helyesnek tartunk. Az egyetem, ha el tud költözni a Dél-Budai centrumba, kiüríti a Kútvölgyi tömböt, és kiüríti a két gyermekklinikát. A két klinika, ez a két gyermekklinika nagyon patinás, vagy nevek Bókai nevét őrzi, de olyan öreg bérházban működik, amelynek a fejlesztése megoldhatatlan. Ott, ha egy gyermeknek MR vizsgálata van szüksége, elaltatva mentővel kell átvinni egy másik telephelyre, hogy a vizsgálat megtörténhessen. Most MR-t meg oda nem tudunk vinni ebbe a kis épületbe, de hát jobb akkor, hogyha az ellátást áthúzzuk arra a centrumba, ahol minden más a helyén lesz. És azért is fontos ez talán, mert amiről nem beszélünk, hogy a sürgősségi ellátás megoldása mellett, ami abszolút prioritás ebben a rendszerben, a három szimmetrikus egyformán teljesíteni képes térség mellett a gyermek anyasági ellátásnak a keretrendszerét is átalakítjuk, mert jelenleg közel 1000 ágy van Délpesten a két gyerekklinika és a Heinpál kórház révén, amihez képest Budán nincs összesen 100 gyermek ágy jelenleg, és a javaslat az, hogy ha a gyermekklinikák Budára költöznek, a fent említett zöldmezős centrumba, akkor kiegyenlítődik a térkép, délen a Heinpál kórház, északon a Betesda kórház, és nyugaton pedig az egyetem kapacitásai sokkal harmonikusabban szolgálhatják ezt a jövőképet. És akkor még sorolhatnék jó pár olyan kisebb telephelyet, amelyek összevonásával, amik valaha önálló kórházak voltak, Szövetség utcai kórház, vagy Alsóerdős utcai kórház és telephelye most a Péterfi Sándor utcai kórháznak összevonásával ugyanazt a feladatot sokkal hatékonyabban és gazdaságosabban egyik oldalról reméljük, hogy tudjuk majd megoldani.
Egy másik ilyen fontos kritika, hogy nem igazán lehet még pontosan tudni, vagy lehet, vagy legalábbis nem is nyilvános még az, hogy milyen szakmai kompetenciák költöznek az egyes centrumokba, és mi lesz a munkamegosztás a társkórházak és a szakmai centrumok között. Ez már eldöntött? Tehát igen. Ön például már tudja?
Igen, ez a leglényegesebb ugye, része azért a szakmai tervezésnek, amiért én vagyok a felelős mondjuk orvosként. Nagyon pontosan tudjuk azt, talán a Honvéd kórház példájával tudom szemléltet, amit most is úgy, ahogy el tudunk egy centrumként képzelni, hogy azért képesül a térség ellátásának 95%-os megoldására, mert mindannyian kapacitás ott van csúcsszinten, amelyik a legsúlyosabb problémák ellátására is képes. Tehát ha mondjuk a kardiogi ellátás közben valamilyen szövődmény támad, azonnal a szívsebészek be tudnak lépni és tudnak operálni. Ha a fent említett agyi trombus eltávolítása közben egy érgörcs kialakul, azonnal az idegsebészek ugye be tudják vinni a beteget a műtőbe, és egy nyomáscsökkentő műtétet tudnak végezni, és ezzel a szövődményt el tudják hárítani. Ezeken a helyeken lehet igazán olyan komplex ellátást biztosítani, az infarktus betegnek, akik a legsúlyosabb népegészségi probléma, meg a stroke betegnek, a második legsúlyosabb probléma, amelyeket nem tudunk széthúzni, nem is érdemes. Nincs annyi idegsebészünk, nincs annyi high-tech diagnosztikánk, nincs annyi speciális műtnök, és nem is lehet, és nem is tudnánk fenntartani, hogy ennél jobban szétterítsük. De hát ezekre a centrumokat erre kell treníroznunk, hogy csúcsszinten a legsúlyosabb sérültek, a legsúlyosabb egyéb akut szövődmények megoldására képesek legyenek. De nem azt akarjuk elérni, ezek a centrumok megfulladjanak a banális problémákban. Minden bokarándulás, repesztett fejsebet nem szabad bevinni a centrumba. A Honvéd kórház viszont most sajnos szomorú példája annak, hogy egyedül van jelenleg a fővárosban, mint ilyen centrum, és egy karácsonyi szünet időszakában, amikor minden más járóbeteg szakmai leáll, a Honvéd kórház most egy súlyos tömegnyomást élt át ilyen tekintetben, és tanulságos is volt arra nézve, hogy a társkórházakat is nagyon alaposan föl kell készíteni arra a feladatra, amivel ők a centrumot tudják termentesíteni, de hát egy lábszáltörést, egy repesztett fejsebet a saját területtől ne vigyenek be a centrumba, mert azt a társkórházba is meg kell tudni oldani, és hasonlóan egyéb belgyászati szerepeket is. Így akkor a centrum is képes marad a feladata ellátására, meg a társkórház is, mint hogy vidéken ez a egyetemi, megyei kórház és városi kórházi világ teljesen jól működik.
Ha már itt tartunk, akkor addig is, amíg ez az a program lezajlik véget, ugye 2025 valahol ez a vége, a beszélgetésünk első felében ezt mondta, hogy nagyjából erre datálható. A sürgősségi ellátás ugye most katasztrofális körülmények között működik a fővárosban, legalábbis ezt mondják, akik sajnos ebben esetleg érintettek voltak, vagy lehetnek. Mi fog ott történni, hogy ne kelljen 2025-ig várni, hogy valahogy ez a helyzet normalizálódjon? Tudunk például arról, hogy egy gyermekromolt, hogy ilyen 200 esetet láttak el egy ügyeletben. Ez egy elképesztő szám, azt hiszem.
Igen, én ott dolgoztam abban az intézetben, ahol ez zajlik, a baleseti intézetben 20 évig, és én magam is időnként 300 sérültet láttam el mondjuk a járóbeteg szakkendelés keretében, de nem most, hanem 2000 és egy korábbi évtizedekben is.
Tehát akkor nem változott a helyzet egy néhány évtizeden belül?
Ez mondjuk gyerekellátás, amit ön említ, és valóban azt is tegyük hozzá, hogy ez az ottani egység az egyik leghíresebb magyar gyermektraumat egység, olyan nevekkel, akik a hurgada és egyéb sérültek ellátásán vettek részt, de azt hiszem, nagyon jó értelemben olyan vonzást gyakorolnak ő pozitív értelemben a gyermeksérültek odaszállítására, amelyik egy kicsit ezt a túlterhelést meg is magyarázza. És így egy probléma, amit ugye ön is jelez, hogy nem normális dolog ez, hogy a fővárosban rajtuk kívül tulajdonképpen alig tudunk gyermektraumatológiai ellátásra, pedig van, a Szent János kórházban is folyik, és a Heimpál kórházban is folyik. Tehát jelenleg például épp az elgondolás, hogy a Heimpál kórházban erősítsük meg a gyermeksürgősségi ellátást, és ezt ez az osztály kiegészítve tegyük, ott a Nagyvárad tér másik oldalán, és ugyanakkor a Betesda kórházba is erősítsük meg, ahol szintén folyik gyermektraumatológiai ellátás, és Budán pedig a fent említett egyetemi központ legyen képes szétteríteni. Ez nem normális dolog, teljesen jogosan mondja, hogy 200 fölötti gyermeksérültet ellátni az az Isten kísértés határa, ott nem tévedni, nem hibát elkövetni, csak őrült lelkesedéssel lehet, meg is van a kollégáknak, jól ismerem őket, de erre nem lehet rendszert építeni. Tehát ezért kell az ellátást széthúzni a felnőtt és a gyermektraumatológiában, és minden más szakmában. általában, hogy azért mindenki az elviselhetőség határai terhelődjön.
Egyébként a rendszer az jól működik? Most a szabályozás és az adminisztrációs rendszerére gondolok, ugye lehetett arról hallani, hogy ma a mentősöknek egy elképesztően bonyolult táblázatból kellene megfejteniük azt, hogy X ponton találkoznak egy sérült gyerekkel, akkor vele mi történjen?
Így van. Ez a legsúlyosabb problémája a fővárosnak, de hát valóban sokszor laikus vagy akár politikus gondolkodók is megkérdezik, hogy miért mondjuk azt, hogy Budapesten vannak a legnagyobb problémák, amit itt működik a legmagasabb szoftver, ha szabad így mondani, az egyetem, az országos intézetek, a Honvéd Kórház nívója szakmailag nem megkérdőjelezhető, és akkor ehhez képest azt állítjuk, hogy itt problémák vannak, és vannak. De hát ebből kiindulva nincs megszervezve az ellátás, mert nem volt forrás a fejlesztésekre, maradtak ezek az öreg pavilon kórházak többségében, nem lehetett a vidéki forrás tömeghez hasonlóan ezeket összevonni. Ennek ez az eredménye, hogy a fővárosban a három térség nem alakult ki, a kórházak kínlódva az infrastruktúra problémáival még ezt a beosztást sem tudják megtartani, amit említ, nem ritkán lemondják az ügyeletet, nem tudják a kisbabát fölvenni a picetségbe, nem működik a CT-jük aznap éjszaka, és akkor lemondják, és abban a pillanatban annak a térségnek a betegforgalmát kénytelen átterelni a mentőszolgálat improvizatív módon, azt kell mondjam, egy másik térségbe, aki majd megfullad, innentől kezdve a sérült ellátás, ilyen az órákon át tartó várakozás. És pont ezt szeretnénk elérni, hogy a fenti összevonások és fejlesztések mentén a három térség, úgy mint a vidéki öt, szigorúan váljon külön sürgősségi ellátás szempontjából. A centrum mindent lásson el, nincs többé beteg átvitel a másik térségbe, a városi vagy a társkórház a maga szintjén mindent lásson el, folyamatosan működjön, ne adja föl, ne kelljen feladnia, de hát, hogy onnantól ez a vidékhez hasonló vidéken, az nem fordult elő, hogy egyetem azt mondja Szegedi, hogy én ma éjszaka nem tudok fölvenni politrauma ellátást, mert nem működik a CT-m. Szóval kinek adná át? Mintán nincs másik szereplő, ez föl sem merül. Budapesten meg a kényszerhelyzetek miatt egy olyan káosszá változik ez, amit tényleg csak a kollégák hősiessége és a mentőszolgálat szervezőkészsége segítné át a holtpontokon.
Mikor lesz ebben változás? Mikor lesz az első érzékelhető változás ebben?
Hát mindig azt kell mondani sajnos, ugye, hogy az a probléma, amiről beszélünk, az nem tavaly és tavaly előtt alakult ki. 20-30 éve, ugye én is 1988-ban kezdtem a szakmát a baleseti intézetben, és már akkor ezek a problémák elég markánsan látszottak. És szomorú az, hogy csak az utolsó másfél évben kaptunk mandátumot arra, hogy ezen legalább most egy javaslat szintjén változtassunk, és ezt megjavasoljuk. De másfél év azért az nem egyenlő a korábbi 20-30 évvel, de az szomorú, hogy igazából korábban nem volt ilyen átfogó koncepció, amit gyorsan el lehet volna kapni a fiókból és megvalósítani. Tehát ez az is egy dolog, nagy dolog, hogy a 15 hónap alatt ez a koncepció megvan, és ráadásul szakmai támogatottságot élve ez az egyetemtől a Honvéd Kórházon át a saját AEK kórházainkig, ez nagyon nagy dolog, jelenleg ebben a feszültségben egyetértést elérni a főigazgatói menedzsmenti világban. Ahogy mondtuk, a jelek a változásban, a reménység szerint már 2017-18-ban láthatók lesznek, az biztos, hogy a nagyon markáns változás a centrumok elkészültével várható. Tehát 2022-nél korábban maga a beteg útkép nem tud változni, mert a centrumok, ami nem készülnek el, addig nem lehet ezt a szereposztást újra gombolni. Akkor viszont nagyon markánsan meg kell változzon, és az a 2-3 év még, ami hátra van utána, az pedig már egy lecsengetéssel jó esetben ez csak kompletálja.
Mondja, kik fognak dolgozni a centrumokban?
Ugye miután, ahogy mondtam, nem új kapacitásokat hozunk létre, csak összeköltöztetünk működő osztályokat, önmagában nem számolunk technikailag azzal, hogy többlet személyzetre volna szükség, az viszont tény, hogy a fogyás a fővárost is sújtja. Azt reméljük, hogy egyik oldalról önmagában a fejlesztés ígérete a semmihez képest, ami 20-30 éven keresztül ugye uralta a főváros jövőképet, önmagában fiatalokat meg tud állítani, perspektívát kínál nekik, mert már látják a sithalmok között azt, hogy néhány év múlva esetleg tényleg európai nívójú kórházban fogod dolgozni. De ez egyedül nem elég, ehhez kell az, hogy a kórházaink mellé nővérszállókat is építsünk, méghozzá nem vaságyas szállókat, hanem minigarzon lakásokat, ahol a fiatal, tehetséges terapeuta párok életet tudnak kezdeni közel ahhoz a munkahelyhez, ahol egyébként szeretne dolgozni. Óvoda, bölcsöde és sok egyéb ilyen humán lépés is kell még hozzá, és ezt ki kell egészítenünk egy humán erőforrás programmal. Azt látjuk a vidékhez hasonlóan, hogy nagy hiány van ezekben a specialistákban. Nem hiány van, hanem csak azt látjuk, hogy elregednek ezek a vezető érsebész, mellkassebész, idegsebész kollégák. Ott vannak a rezidensek mögöttük, most többé-kevésbé számban, de ha nem tudjuk őket megtartani és eltávoznak egy balszerencsés fordulat következtében, akkor ki fog beállni 5 év múlva ugye kiképzett formában a fenti kollégák helyére. Egy idegsebész kiképzés az 10 évig tart. Tehát egy óriási értéket veszítünk, ha egy fiatal idegsebészt hagyunk elmenni az országból. Tehát mindent meg kell tenni azért, hogy ez a néhány év az ő esetükben egy folyamatos helyben tartással és fejlesztéssel azt lehetővé tegye, hogy ők maradni akarjanak, és és jó értelemben lépjenek az elődeik helyébe, és működtessék ezt, reméljük, hogy nagyon pozitív infrastruktúrát.
Ez, hogy mindent meg kell tennünk, ez mit fog jelenteni a gyakorlatban? Tehát mit fog tenni például ön, mint a programért felelős miniszteri biztos, vagy mi történhet egyáltalán? Tehát milyen eszközök vannak a kezünkben, hogy ezek az idegsebészek mondjuk itt maradjanak?
Van ugye az elfogadott ágazati humán erőforrás fejlesztési program, amelyik az Egészség Budapest programtól nem függetlenül, de az egész országban kínálja azokat a béremelési lépéseket, amiket már többször kommunikált a tárca a médiában, de mi, és vannak uniós források, kivételesen ez a területen, főleg a vidéki megint térségekben állnak rendelkezésre elég jelentős, és most nemrég meghirdetett lehetőségek, például pályakezdő szakdolgozók, amikről keveset beszélünk, pedig ő belőlük is nagyon nagy a hiány pályán tart és képzésének elindítására. De a Budapest programban azt láttuk, hogy ezekben a speciális centrumokban a speciális munkaerő fog leginkább hiányozni majd, ha nem törődünk a fejlesztésével. De hát, ahogy mondtam, idegsebész, mellkassebész, de olyan speciális asszisztens terapeuta, aki a műtőben a szívmotort tudja kezelni, aki az intenzív osztályon tudja a speciális gépeket kezelni, de hát intenzív szakápoló. Ezért abban maradtunk sok egyeztetés után, hogy az egészséges Budapest programhoz kötődő, de mi szeretnénk egy humán forrás fejlesztési programot forrásokkal ellátni, amelyik nem abban az ösztöndíjas formában, ami az elmúlt években dominált, hanem esetleg egy ilyen kórházi keretek formájában teszi lehetővé az intézményeknek, hogy a fiatal kollégáknak ezt a képzési szakaszát segítség anyagiakkal is, és akkor ezzel helyi szinten az igényeket szakdolgozói és orvosi szempontból felmérve maguk gazdálkodjanak ezekkel a keretekkel, és próbálják azt elérni, hogy a kollégák tényleg ott is maradjanak, és esetleg külföldi tapasztalatokat ugyan szerezve, de térjenek vissza, és a elkészült új épületek viszont ők menjenek át dolgozni.
Hogyan lehet ezt a humán erőforrás gazdálkodási programot majd úgy végrehajtani, hogy mondjuk azok a kórházak, vagy ezek a centrumok ne szívják el mondjuk vidékről a szakembereket? Tehát hogyan lesz ez, hogy ne teremtsen belső ágazati bérfeszültséget?
Abszolút jogos a kérdés, és én mindig nyilván nem önző módon, de Budapest szemszögéből beszélek, ez a feladatom, de ez egy országos programnak kell lennie, de hát, ahogy mondja, idegsebészeket, traumatológusokat, mellkassebészeket vidéken is tudni kell pótolni és megtartani. És,
hát különben oda fog kelleni majd egy program, nem? Hogyha onnan eljönnek.
Inkább úgy mondanám, hogy ez a program, amit mi javasolunk, ez nem csak Budapestre fókuszál, csak a mi problémáink emelték ennek a jelentőségét, de ezek a problémák a vidéki centrumokban is megvannak. Tehát a vidéki egyetemek, a Miskolc és a Győri Nagykórház, amelyik ilyen szempontból centrum, és még számos megyei kórház, ezek a problémákkal szintén szembenéz, ugyanígy, tehát valóban teljesen jogosan, és mi is így gondoljuk, ez nem egy budapesti program lesz, hanem ezekben a hiány szakmákban és hiány szakdolgozói szakmákban országos program lesz, annak érdekében, hogy ne menjenek el, mert vannak ambiciózus fiatal kollégák minden területen, csak meg kell tudnunk őket tartani.
Melyik a nehezebb feladat ön szerint, a szakdolgozó hiányt pótolni, vagy az orvos hiányt pótolni?
Egyik nehezebb, mint a másik, azt kell, hogy mondjam.
Melyiket bonyolultabb?
Mind a kettő bonyolult a maga módján, mert nem csak anyagi eszközöket igényel, hanem kultúraváltást is, és ugye a magyar egészségügy orvosi oldalán is számos olyan képzési, kulturális, pénzügyi, financiális elem van, amelyik nem ideális a képzés szempontjából. A szakdolgozóknál pedig az az elképesztő társadalmi megbecsülés csökkenés az, amit nagyon nehéz rövid távon kompenzálni, de hát, hogy ezek a fronton dolgozó éjjel-nappal betegek mellett lévő társaink találkoznak leginkább a lakosság elégedetlenségével, amikor azt látják, hogy nincs jól megápolva a rokonuk, és valahol ez a szakma a Nyugat-Európához meg a múlthoz képest oly mértékben értékelődött le, ami nagyon sokat kell dolgozni, hogy, és nem elég sokszor forrás sem arra, hogy ezt visszaszerezzük. De hát bizony ez egy hosszú folyamat, aminek a kínjait már látjuk, mert a megbecsülés hiánya nagy mértékben frusztrációt és távozást jelent, amit pont ma egyébként az ápolók nemzetközi napja alkalmán emeljünk ki újra és újra, hogy Kossuth Zsuzsa nyomán azért Magyarország ilyen szempontból nagyon komoly előzőkkel rendelkezik.
Nem feltétlenül miniszteri biztosként kérdezem, inkább mint gyakorló orvosként, vagy mint aki nagyon sokáig állt ezen a poszton is, és ugye vezetett intézményt is. Mivel érmelne egy fiatalnak, hogy miért menjen ápolónak 2017-ben? Miért menjen valamilyen szak, miért válaszol valamilyen ápolói szakmát, és csinálja ezt?
Az egy dolog, amit én ma is elmondtam a saját kórház ünnepségemen, hogy azért igazából a sikert is, ha van ilyen, és azért van ilyen, hál' Istennek, ők élik meg, de hát azt a hálát, amit egy-egy beteg egy puszival, vagy valamifajta aprósággal ki tud fejezni, az is. Na persze, erre nem lehet rendszert építeni, és ugye ezzel nem lehet rendszert fenntartani, de ma, amikor beszélgettem a kollégámmal a saját kórházamban, az jó élmény volt ugye ezen együtt gondolkodni. A szakdolgozóknak egy nagyon komplett világa van ma már, de nem annyira látja ezt kívülről tulajdonképpen a civil szféra, hogy milyen rétegződés alakult ki, és hány irányba tudnak ma már ők leválni és tovább lépni. Tehát amikor műtősnő lesz belőlük, amikor röntgenasszisztens lesz belőlük, amikor egy olyan terápiákban vesznek részt, olyan high technológiát kezelnek, ami elképesztő, ugye CT, MR több száz milliós gépeket, bízunk nagyon jól képzett kollégákra, mellett egy intenzív szakápoló elképesztő arzenált produkál, egy intenzív csecsemőápoló, amikor a benyúl a 400 most kisbabáért, ugye kesztyűben, és kezeli, infúziót ad neki, és ápolja, akkor olyan elképesztő bravúrt hajt végre időnként manuálisan is, ami még sebészeknek is a becsületére válna. Tehát számos helyen van olyan kihívás az ápolás tekintetében, amit ha meg tudunk erkölcsileg és anyagilag támogatni, hiszem azt, hogy kollégák, mint Nyugat-Európában is egyébként ezt választani tudják nálam, a rehabilitációs intézetben különösen látványos az, hogy az ápolók nem csak pelenkát cserélnek, és nem csak infúziót kötnek be, hanem a beteget, ők tanítják meg az önellátás összes fortéjára, a csúszólap, a látudésre, öltözködésre, bénultesttel, a családtagokat a pozicionálásra, a családtagokat a katéterezésre, egy gerincvelősérültnél, de nálunk az ápoló egyik legerősebb tagja a teamnek, amit nagyon meg is becsülünk, és ott rendszeresen heti teamüléseken együtt egyeztetjük a álláspontjainkat a betegek fejlődéséről. Nagyon jó értelmű megbecsülés és kör ez ott nálunk az intézetben.
Szóval azt mondja, hogy lesz elég szakdolgozó és lesz elég orvos a centrumokban.
Én azt mondom, hogy nagyon radikálisan fogalmaznék, akkor azt mondom, hogy minden esélyt meg kell ragadni arra, hogy ez a trend, amelyik éveken át nagyon kritikus volt, most egy-két éve voltak biztató jelek ennek megtorpanására, ezt a trendet meg tudjuk állítani, mert oly mértékben öregednek el a kollégáink, a Ratkó korszak nem csak a betegek oldalán okoz nyugdíjasok számának növekedését, hanem a kollégáink is nagyon mértékben távoznak sajnos a következő években, de hát nincs mit gondolkodni, minden eszközt meg kell ragadni arra, béremelést, megbecsülés, szakmai nívó és infrastruktúra közeg fejlesztését is ahhoz, hogy olyat tudjunk nekik kínálni, itt akarnak maradni. Nem azt mondom, utolsó esély, de egy nagyon komoly esélycsomagot kell most összeállítanunk ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk, és ezen a Budapest program a maga módján a fővárosban, ahol korábban erre nem volt mód ilyen gondolatokat sem cserélni fejlesztés lehetőségéről. Mi azt gondoljuk, hogy mindenőt össze kell szerni ahhoz, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, és a betegeink ellátását jövőben is ilyen szempontból emberi oldalról is meg tudjuk alapozni.
Úgy látja, hogy most megvan a szándék arra, hogy megkapjanak hozzá mindent, tehát önök, akik ezt csinálják, megkapjanak hozzá mindent, hogy beszéltünk a programról, a centrumokról, és hogy megkapjanak minden pénzt és szabályozási segítséget ahhoz, hogy legyen elég orvos, legyen elég berendezés is?
Az egészségügy egy társadalmi gazdasági környezetben működik, nem önállóan. A szomorú az, hogy évtizedek át korábban ez a lehetőség föl sem merült. Önmagában az, hogy a lehetőség fölmerült, ez egy nagy dolog a korábbi semmihez képest, és arra vagyok, azt nem mondom, hogy büszke, de inkább annak örülök, hogy éltünk a lehetőséggel, és a másfél év alatt, amíg rendelkezésünkre állt, a programot egy viszonylag nagy konszenzussal létre tudtuk hozni. De hát mi úgy érezzük, hogy az ágazati oldalról maximumot kiosztuk a döntés megalapozása érdekében. Nagyon bízunk abban, hogy ez nagy részben, és nyilván persze rengeteg vitával, mert hiszen számos végrehajtási elemet még meg kell vitatni, de el tud indulni.
Mikor fog elindulni?
Hát, ahogy mondtam, június 30-áig, azaz nyárig, a kormány korábbi döntése mentén a döntéseknek jó részt meg kell születnie.
Számít arra, hogy ez esetleg csúszhat bármi okból?
Igen, ez előfordulhat. Eddig is ugye a március elkészülthöz képest most már egy másfél hónappal későbbi állapotban vagyunk, amit persze az előbb említett módon számos kisebb lépés tovább színezett. Nyilván egy nagyon bonyolult gazdasági, társadalmi, politikai közegben működünk, ahol garanciákat nem tudunk vállalni. Mi szakmai oldalról az időinket igyekeztünk tartani, és tovább is tartani fogjuk, ami rajtunk múlik.
Csernáti Péter, az Egészséges Budapest program koordinálásáért felelős miniszteri biztos volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre a műsor elkészítésében. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.